Petőfi Irodalmi Múzeumban vagyunk, ahol Szabó Magda tiszteletére, születésének 100. évfordulójára emlékkiállítás nyílt. Nagyon népszerű író volt. Az is igaz, hogy nagyon sokat fordították őt. Hatalmas életművet hagyott hátra minden műnemben. A kiállítás kurátorai
Kisbor Bála,
Borbás Andrea.
Hogyan is jött létre ez a kiállítás?
Először a saját gyűjteményeinket térképeztük föl. Ezután kerestük meg Szabó Magda örökösét, Tasi Gézát, aki fényképeket és tárgyakat adott nekünk, amit a kiállításon ki tudtunk állítani. És természetesen elolvastuk az összes művét, hogy koncepciónk legyen arról, mi az, amit ki szeretnénk tenni.
Mi is volt ez a koncepció?
Része volt az, hogy nem tudunk mindent bemutatni. Szerettünk volna kiemelni egy-két témát. Az első kiindulási pontunk az önéletrajzi ihletésű írásai voltak, ugye az ókút, a régi módi történet. Mindenképpen gyerekkornál kellett kezdenünk, mert Szabó Magda életében az nagyon meghatározó volt.
Jablonfai Lenke, az édesanyja.
Aki szintén a Szabó Magda több helyen le is írta, hogy ő nagyon tehetséges író volt, vagy lehetett volna, de nagyon sok olyan történetet írt ő meg később, amit az édesanyjától hallott.
És Szabó Elek pedig az édesapa. És ő benne is voltak művészi hajlamok.
Igen, tőle is maradtak fenn versek. Nagyon művelt ember is volt, ő is inkább művész, mint hivatalnok, hiszen hivatalnokként dolgozott. De Szabó Magda arról megemlékezik több művében is, hogy a felmenői közül szinte mindenki írt valamit. Nagyon sokan voltak lelkészek.
Van itt a kiállításon egy nagyon érdekes családfa.
Pontosan ezért, mert az egész életművet átszövi a család és a családi történetek. Azt gondoltuk, hogy ezt jól be lehet mutatni egy családfán, amihez tényleg egy profi családfa kutatótól kaptunk segítséget, aki egészen óriási méretű családfát állított fel. Tehát ez csak egy töredék. Mi azokat emeltük ki a családfából, akikről Szabó Magda ír. Interaktív fal.
Ezt biztos vannak. Élvezik a látogatók.
Igen, szoktuk látni, ahogy ott böngészik, mert sikerült nagyon sok rokonról fotókat, egészen régieket is találnunk, és azokat próbáltuk idézetekkel összepárosítani, amik viszont Szabó Magda művekből vannak. És hát reméljük, hogy így olyan plusz dolgokat is meg lehet tudni egy-egy hősről, illetve egy-egy rokonról, ami eddig talán így nem állt össze senkinek a fejében.
Erre egy példát, ha említene.
Jablonczai Lenkének volt egy testvére, akit Gizellának hívtak. Egyébként Melinda is volt a nevei között, mert minden Jablonczainak volt legalább 4 keresztneve. Ő egy gonosz nagynéniként íródott be Szabó Magda történeteibe. A Szigetgékbe például úgy, hogy ő ott a gonosz néni, de neki egy jó tulajdonsága sincsen, még az állatszeretet sincs meg benne, ami a Gizella nagynéniben még megvolt. Tehát itt a történet kedvéért Szabó Magda még az egyetlen jó tulajdonságot is elvette tőle.
Ez az írói szabadságot. A kiállítás címe Annyi titkom maradt. És ezt tudjuk, hogy az édesanyja mondta halálos ágyán Szabó Magdának, de ő is így ment el, hogy még sok titkot őriz. Ő maga is sokszor utalt erre. Viszont ez a kiállítás, mintha rácáfolna.
Igyekeztünk, igen, egy-két titkot felfedni. Bizonyos regények keletkezés történetéről is. A freskó, amit ugye nem lehetett kihagyni, hiszen az első nagy sikerű prózai munkája volt neki.
Ez elég későn jelent meg.
Ugye? Hát igen, mert költőként indult Szabó Magda, nagyon tehetséges költőként. Aztán következett egy jó 10 év. A kényszerű hallgatás időszaka.
Erről tudunk valami?
Hát ez egy nagyon fájdalmas pont volt az ő életében, amikor a Baumgarten díjat ő megkapta 49-ben, és még aznap, azután, hogy megtudta, hogy ő kapta, pár órára rá vissza is vonták tőle. És ezután következett ez az időszak, ami után már prózaíróként jelentkezett.
És mi volt az indok?
A származása.
Mi a bronzai ágon ő? Nemesi származású ez?
Hát az igen, mert az édesapja ágán pedig tényleg lelkészek, és mindenféle egyházi kötődésű család volt, tehát országosan
ez
volt
meg a másik. De ugyanakkor ő pedig tanított. A Debreceni Egyetemen végzett magyar latin.
Igen, és latin tanár akart lenni, hiába kérdezték többször tőle, hogy miért nem akar színésznő lenni, inkább a egyéniségéhez talán jobban passzolna. Gondolták ők, de hát ő tanár akart lenni, és hát a Debreceni Egyetemen doktorált is utána, és márként tanított több iskolában is.
56 után publikálhatott, először akkor kezdték megkeresni az írókat, hogy nincs-e valami az asztalfiókban, és neki éppen a freskó volt. akkor ezzel megindult a prózaírói pályafutása.
De ez sincs messze a lírától.
Igen, ezt ő végig ön büszkén vallotta, hogy a prózai stílusára az ő költői vénája az bizony nagyon erősen hatott.
Érezhető is ez nagyon, hogy lírai prózát ír, és gyönyörű a nyelvezete. Itt látunk egy ilyen hajószerűen bekúszó könyvhalmazt.
Igazából a mi állományunk mindenféle nyelven vannak benne Szabó Magda kötetek. Francia nyelvterületen nagyon sok kötet jelent meg fordításban, németül is, észtül, arabul, kínaiul, japánul, mindenféle egzotikusabb nyelveken is. Szerintem nagyon érdekes, ahogy egy-egy borító tervet például az ember összehasonlít, hogy egy mű hányféleképpen jelent meg Európa.
Igen, minden kiadás más.
Igen, igen.
Intim titkok is sejlenek itt a kiállításon. Nagyon érdekesen oldották meg. Nem tudom, hogy mennyit árulhatunk el ebből.
Igen, egy-két személyes titkot is elmondhatunk. Szabó Magda örököse segített nekünk, Tasi Géza, sokat ebben. Egyrészt mesélt is sokat Szabó Magdáról a mindennapjairól, és hát egy-két olyan személyes tárgyat is adott nekünk, amit itt bemutatunk, ami talán nem annyira szokványos ilyen más irodalmi kiállítás.
Igen, akár illatossá is lehetne tenni ezt a termet, mert kapható még ma is ez a kiváló.
Tehát ez egy klasszikus.
Igazi kölni Schwasser.
Ez ténylegesen az a utolsó palack, ami félbe maradt, amit ő használt. Nem csak vettünk egyet.
Például itt tudtam meg, hogy a Jókait mennyire szerette. Azt, hogy a balladákat aranytól kedvelte, és az volt talán az első ilyen nagyon nagy élménye, az leírja. A művek is titkokat beszélnek el. Itt van az, ami megkerülhetetlen volt, és egy kis szeparészerűben találkozhatunk Abigail-lel.
Az Abigail film és az Abigail könyv az azt hiszem, hogy szinte mindenkinek alap élménye gyerekkorából, vagy fiatalkorából. Ez is egy interaktív pontja a kiállításnak. Lehet Abigail-lel kapcsolatban is kerülni, mert lehet üzenni, kérni tőle, de hát természetesen azért a regény keletkezéséről is kiderül egy-két dolog. Debreceni gimnázium, ahol ő is végzett, ugye a Dóczi gimnázium adott sok segítséget. De látható a magyar dolgozatfüzete is.
Még egy érdekes ilyen interaktív jelenség van, ugye az életvonal.
Egy médiaművészt kértünk meg, hogy készítse Szabó Magda életvonalát. Itt három vonal mutatja be az életutat. Az egyik Szabó Magda életének eseményeit, a másik a könyveinek a megjelenését, a harmadik pedig a könyveinek a megjelenését idegen nyelveken. És ez néha nagyon besűrűsödik ez a vonal, és ami még érdekes, hogy az addig a napig tart, amíg a látogató éppen ott áll előtte.
Ezt nem fedeztem fel, bevallom.
Mindig az az utolsó pont a mai nap.
Igen.
És akkor hát elméletileg még akár folytatódhat.
És díjakat is kapott jóval a halála jó. után is. A műveit persze most jelent meg az Abigail olaszul.
Egy művésznek nagyon van nagyon is gazdag utóélete.
És hát az idén aztán pláne nagyon
hát sok. Igen, mert ez kettős évforduló, nem csak a igen. születésének századik évfordulóját, ünnepeljük, hanem halálának tizedik évfordulóját is. És van itt egy sötét kis szoba, külön leválasztva.
Igen, itt emlékszünk meg Szabó Magda férjéről, Szabódka Tiborról, illetve kettőjük kapcsolatáról. Ez van az egyik oldalon. A másik oldalon pedig az ajtó emerencéről, akit egyébként Szőke Juliannának hívtak, és akiről nem csak Szabó Magda írt könyvet, hanem Csizmadia Éva és Szabódka Tibor is.
Az ajtó nagyon népszerű lett.
Amerikában is rajta volt a New York Times 10-es listáján 10 éve körülbelül.
Ez hozott neki nagyon sok díjat.
Hozott neki, igen.
Különleges egyéniség volt ez a Szőke Julianna. Az a meglepő, hogy végülis egy sírban fekszenek, nem?
Igen. Hogy... Egyébként szinte, tehát ezt le is írja több, hogy annyira szoros kapcsolatban voltak ők, szinte egy ilyen családtag.
A kiállítást egy folyosó rész zárja le, és ott a falán idézetek találhatóak kortárs íróktól.
Szerettük volna, hogyha valahol róla is beszélnek, nem csak ő beszél mindig, ezért találtuk ki, hogy ahogy a látogató megy ki a folyosón, olvashasson arról, miképpen vélekedtek más írók az életműről, Szabó Magda egyéniségéről.
Eszterházi Péter például nagyon szépen ír az Ókútról, azt írja, hogy a szabadságbajnoka volt ez a kislány, akit neveltek a szülei Debrecenben, ez például az egyik legkedvesebb
idézet. De mint író is az volt.
Hát egyébként igen.
Mert Szabó Magda mindig szabad akart lenni, és ha nem lehetett szabad, akkor hallgatott.
Hallgassák meg Szabó Magda fiatalkori hangját.
Elég gyakran kapok kérdéseket a pályámmal kapcsolatosan, meg az irodalommal kapcsolatosan. Egyszer azt kérdezte tőlem egy újságíró, hogy tulajdonképpen kinek tartozom én a legnagyobb hálával életemben, és tulajdonképpen mi jelenti számomra a legnagyobb boldogságot. Nem kellett sokat gondolkoznom, nagyon meg volt lepve a válaszon, aztán mégsem volt meglepve, mert megértette, hogy tulajdonképpen mit gondolok. Mert azt mondtam, hogy én azt hiszem, hogy a legnagyobb hálával az első osztályos tanítónénének tartozom, aki megtanított engem olvasni, meg írni. Mert azt, hogy olvasni tudok, az azt jelenti számomra, hogy soha többet nincs magány, hogy nincs unalom, hogy nincs tér, hogy nincs idő. És az, hogy írni tudok, hát az is jelent valamit, mert hírt tudok magamról adni. Olyan korok számára is, amelyekben én már nem leszek.
És milyen az időbeosztása? Ha ennyit olvas, van-e ideje írni?
Hát kell, hogy időm legyen írni, hát az a mesterségem. Mindenkinek van valami foglalkozása. Nem lehet csak a szórakozás, hogy csak olvasok mindig azt, amit mások gyártanak. Néha nekem is kell.
És most mit ír?
Most nektek írok, gyerekek, valamit. Egy ifjúsági regényt, az lesz a címe, hogy Abigail.
Tulajdonképpen nem akartam megírni soha. Aztán mégis megírtam a Fürelizit. Az ember nem szereti, ha saját maga van a boncasztalon. Itt pedig magamat kellett felboncolnom, mert az, hogy a történelmet felboncolom, a politikát felboncolom, az iskola rendszert felboncolom, az hozzátartozik egy a közéletben benne szereplő embernek az életéhez. De az, hogy elmondjam az otthonom titkait, vagy elmondjam a saját személyes gyerekkori titkaimat, ahhoz meg kellett öregedni.